A mai előadáson Saint Germain titokzatos könyvéről szeretnék önöknek mesélni. Először a találkozásomról a könyvvel. Pár évvel ezelőtt megszólított egy könyvesnek a pultján ez a könyv. Aztán megvásároltam, belenéztem, egy picit félretettem. Egy-két évig pihent a könyvespolcomon, aztán tavaly nyáron egy nyaralás során újra elővettem, és aztán le se tudtam tenni. Hát egy olyan könyv, ami számomra azok közé, a könyvek közé tartozik, amik meglehetősen lenyűgözőek. Néhány ilyen könyvet tudnék csak felsorolni. Az egyik ugye ez a Saint Germain trinozófiája, legszentebb háromszoros bölcsessége. A másik mondjuk a titkos tanítás, annak különösen egyes részei. A harmadik ilyen könyv az nem végiben került szintén a kezem, de a Pistis Sophia volt. És ez a három könyv valami olyan világokba röpített fel az olvasás kapcsán, ami elszakít a szótól, elszakít a mentális világtól, és azt gondolom, hogy jóval fölé emel, és elsősorban az intuíció szintjén működik. Na most éppen emiatt, amikor ezt az előadást készítettem, közben rájöttem, hogy húha, hát nagyon nehéz erről a könyvről beszélni, bármit is. Amilyen rövidke könyv, mert mindössze, tehát 100 oldal sincs az egész, még csak bemutatni se tudom végig, csak felvillantok néhány dolgot, hogy mi miatt tetszett nekem meg ennyire, hogy érdemesnek találtam arra, hogy bemutassam önöknek. Baloldalt, ez a pici kis kép, ez biztos mindnyájan ismerik, William Blake-nek, egy angol költő, író, festőnek a képe, és a Jákob létrája, biztos ismerik, látták ezt a képet. Ez a kép jutott eszembe az elején, hogy így indítom az előadást, hogy tulajdonképpen mindnyájan a fejlődés létráját járjuk. Mikor körülnézünk, az emberek különböző fejlődési fokon állnak, a létra különböző fejlődési szintjein, mi magunk is a létra egy bizonyos szintjén állunk, vannak nálunk alacsonyabb fokon állók, vannak nálunk magasabb, jóval és sokkal-sokkal magasabb, szinten magasabb fokon állók. Viszont az egymást követő életeink reményt adnak arra, hogyha egy picit is, de mindig fejlődünk, egy picit is mindig tisztulunk, és mindig előbbre haladunk, mindig előbbre megyünk. És feltételezzük, ha még nem is tudjuk esetleg bizonyosan, hogy vannak olyanok, akik már elérték a célt, és esetleg már, nem is csak esetleg, hanem ki is léptek az emberi fejlődés szintjéről, illetőleg közülük jó néhányan itt maradtak, és segítik az emberi fejlődést, ők a mesterek. Tökéletes emberek, így hívjuk őket. Tehát ez a fejlődés létrája, és itt van az a bizonyos, az első előadásban U betűként emlegetett ábra, ami az ember fejlődési útját mutatja be, ahogy a teozófia tanítja. Tehát itt, ha a bal oldalról indulunk el, látjuk, hogy az ember kiemelkedik itt az állatvilágból, és ez tulajdonképpen az egyéniesülés útja, ami egyben az egységtől való eltávolodás útja is, és egyre inkább süllyed bele a szellemi világot, természetesen itt ez egy pont az állatvilág, még magasabbról kellett volna indítanom, egy pont, hogy a szellemi világból az anyagi világba mélyül bele, és elkövetkezik egy fordulat, amikor az anyagi világba való belemerülés után ismételten elkezdi emelgetni a fejét, és a szellemi világ felé fordul. Ez a bizonyos eltávolodás útja tulajdonképpen az egyéniség kialakítása itt a cél, és még itt a vágyak által vezérelt ember találjuk, Itt pedig a fordulat után, amikor elfordul az, lassan-lassan elfordul az anyagi világtól, egyre inkább azt az embert találjuk, aki már áldozat útján adni szeretne, és törekszik az egység felé. Ez a visszatérés útja. És erre felé vezet a tanítványság útja, a próbatanítvány, a tanítvány és a beavatások útja is, illetve egészen az emberi szintből való kilépés után az ember fölötti ember szintje. Ezen a következő ábrán, messziről is látni a szövegeket, nem nagyon lehet rajta látni, ugye azt látjuk, hogy az emberiség, a jelenlegi emberiség tömegei valahol itt tartanak. Tehát az emberek nagy többsége még mindig az eltávolodás útján halad, ami pillanatnyilag még lehet természetesen pozitív a fejlődésnek egy bizonyos szintjén, és csak néhányan, néhány ezrek vagy tízezrek, illetőleg egyre kevesebben haladnak felfelé a visszatérés útján. Minden korban voltak olyan emberek, akik valamilyen kiválót alkottak bármiben, tudományokban, művészetekben, vallásban, irodalomban, emberbaráti mozgalomban, bármiben, és valamelyest a tömeg fölé emelkedtek. És ha jobban szétnézünk, még ezek között, a kiemelkedett emberek között is, önálluknál is vannak sokkal tökéletesebbek, olyan tökéletessé vált emberek, akik elhagyhatták volna ezt a világot, éppen amiatt, hogy az emberfeletti világokban élhessenek, érintkezésben maradtak mégis az emberiséggel, azért, mert szerették, vagy szeretik az emberiséget, és segítenek neki fejlődni. Tehát ezekről az emberfeletti emberekről lesz szó, azaz a mesterekről, akik életüket befejezve, és különféle testeiket levetve, mégis itt maradtak, hogy bennünket segítsenek, akár a mentális síkon, akár még magasabb síkokon, például a buddhikus világokban. Az ő dolguk elsősorban nem fizikai tevékenység, hanem sokkal magasabb síkokon zajlik, de alkalmanként és időnként előfordul az, hogy ők ideiglenes testet is használhatnak, felölthetik tehát bármelyik testüket, amennyiben szükségük van, hogy feladatukat betöltsék. Van tehát egy nagy fehér testvériség, akik közül a bölcsesség mesterei azok, akik tanítványokat fogadnak, és tanítják őket a tökéletesedés útján. Vannak tehát mesterek, és ezek között az adeptus az, aki kifejezetten tökéletesítette magát, kigyomlálta már magából az alsóbb ént, és nem magáért él, hanem a világért él. Elérte már azt a fokozatot, hogy a jellemében nincsen semmi fogyatékosság, semmi tisztátalanság, egyetlen érzés vagy gondolat sem irányul a személyes énnyére, önmagára, az elkülönült énnyére, hanem egyetlen indító oka az, hogy segítse az emberiség fejlődését, és mindezt összehangzóan tegye a logosszal, a fejlődést irányító logosszal. Az adeptus tehát egy minden oldalúan fejlett ember, olyan ember, akinek odaadása, szeretete, rokonszenve, együttérzése tökéletes, az értelmét fel se tudjuk fogni, spiritualitását pedig úgy szintén. Miért mondtam el mindezt? Azért, mert az az ember, a Saint-Germain, akinek a könyvével foglalkozom, egy olyan mester volt, vagy egy olyan mester, így mondom, nem csak hogy volt, hanem egy olyan mester, aki befolyását most is kifejti. A teozófia úgy tanítja, hogy elsősorban Európa és Amerika az ő tevékenységének a legfontosabb területe. Leadbeater-nél olvastam, egy nagyon érdekes kis megjegyzést róla a Mesterek és az Ösvény című könyvben. Ezt fel is olvasnám, hiszen Lendvitel azt mondja, hogy ő egyetlen egyszer találkozott Saint-Germain-nel. Összesen életében két testet öltött mesterrel találkozott Lendvitel, a nilgíriai mesterrel és Saint-Germain-nel, és ezt a találkozást így írja le. A másik mester, aki azzal tüntetett ki, hogy találkozásunk ideje alatt fizikai testében mutatkozott, Saint-Germain mester, akit Rákóczi fejedelemnek is hívnak. Teljesen mindennapi körülmények között találkoztam vele, minden előzetes megbeszélés nélkül, mint egy véletlenül Rómában, lent a korzón, teljesen úgy volt öltözve, mint ahogyan egy olasz úriember szokott öltözni. Felvezetett a pincziódombon levő kertekbe, s több mint egy óra hosszat ültünk ott a társulatról és annak munkájáról beszélgetve. Jobban mondva ő beszélt, és én hallgattam, de ha kérdezett, feleltem. Szintén Saint-Germainről Lendvitel könyvében még úgy ír, őt jellemezve, hogy nagyon sok tekintetben hasonlít a mahacsohához. Bár nem különösen magas, testtartása mégis nagyon egyenes, katonás, és megvan benne a 18. század grandsignőrjének kiváló udvariassága, méltóság teljessége, azonnal észrevehető, hogy nagyon régi előkelő családhoz tartozik. Nagy barna szeme gyöngétséggel és humorral van tele, noha az erő tündöklése is megvan benne. És itt kiemelném itt az erőt, ami tündököl a szeméből. Megjelenése fenséges, fenséges volt, a mindenkit tiszteletadásra késztet. Tehát egy megnyerő, erőben tündöklő, fenséges voltú valakiről van szó, aki gyakran visel sötét egyenruhát, időnként gyönyörű vörös katonaköpenyt, melyek kiemeli katonás megjelenését. És azt írja még Lendvitel, hogy rendesen egy Kelet-Európában levő ősi kastélyban szokott tartózkodni, meg sok századon át az ő családjáé volt. Hát Saint-Germain neve egyértelmű a titokzatossággal, nagyon sokan írtak róla, ugye századokon keresztül feltűnt, évszázadokon keresztül feltűnt az alakja, hol így hívták, hol úgy hívták, hol amúgy hívták, az egyik országban ilyen néven jelent meg, a másik országban amolyan néven jelent meg. Tehát tulajdonképpen maga a titokzatosság. Nem lehet őt különcnek tekinteni, sőt, éppenséggel, tehát az átlagember tekintheti esetleg különcnek, hiszen egyénisége nagyon kiváló volt, természetfeletti erőkkel rendelkezett, és emberfeletti nagysága vitathatatlan volt. Lenyűgöző emberként és rejtélyes emberként, lenyűgöző egyéniségként és rejtélyes emberként jellemezték őt a kortársai. Hát ki mindenki írt Saint-Germainről? A kor legnagyobbjai Franciaországban, akik például találkoztak vele, Rousseau, Voltaire, Madame Pompadour az emlékiratában, vagy Casanova is említi Saint-Germain-t, és olyan körökben fordult ő meg, hogy baráti kapcsolatot tartott 15. Lajossal, tehát a Versailles kastélyban szinte mindennapos volt. Teljesen lenyűgözte a kor politikai nagyságait, és mindenhova bejáratos volt, ahova a kor elitje járt. Diplomata volt, de semmiféle állnokság nem volt benne, a király bizalmát élvezte. A származását soha nem tudták felfedni, tehát egyszerűen valahonnan feltűnt, és ugyanígy eltűnt. Aztán megint feltűnt valahol, és megint eltűnt. Nem tudják most sem sokan megmagyarázni, hogy miért jelent meg Londonban például, mint egy jakobinus ügynök, vagy máskor, mint zeneszerző, Péterváron, mint összeesküvő, Párizsban, mint alkimista és mint műértő, Nápolyban, mint orosz tábornok, Berlinben, Nagy Frigyes könyvtárában, vagy a Rajna menti barlangokban, a beavatottak ülésein. Nagy Péter uralkodása idején Oroszországban tartózkodott. Tehát látják, hogy rendkívül mozgékonyan járta Európát, és a legmagasabb körökben forgolódott. Nagyon népszerű ember volt. Picit a külsejéről beszélnék, és itt is néhány dolgot kiemelnék. Tehát azt tudjuk, hogy a szeméből erősugárzott, és fenséges volt a megjelenése. Arányos termetű volt, kellemes arcú, szabályosak voltak a vonásai. Egyszerű, rendezett ruhába öltözött, általában feketébe, de kitűnő szabású öltönyei voltak, finom szövetű ruhái, drága ruhatára volt, és az ékszereit állandóan váltogatta. Láncok, gyűrűk, gyémántok és egyéb drága kövek páratlan gazdagságát hordta, szinte hetente váltogatta az ékszereit. Különleges szokásai is voltak, például ugye főúri körökben mozgott, de sohasem étkezett velük. Nem ette meg azokat az ételeket, nem azért, mert félt volna attól, hogy megmérgezik, hanem egyszerűen nem ette meg azokat az ételeket, amiket a főúri asztalra feltálaltak, hanem csak azokat az étkeket ette meg, amiket ő készített, vagy a saját receptjei alapján készültek. Ételei zabrisztből, zabkásából, vagy fehér csirkehúsból készültek. És hát azt mondják, hogy azt az élet elixírt is itta, amit ő maga készített. Egyébként minden ételt visszautasított. Gyakran meghívták vacsorákra, de ő ilyenkor inkább adomázgatással töltötte az időt, vagy mágiáról, varázslatról, távoli országokban történt utazásairól beszélt. Hallatlan áttekintő képesség jellemezte, egyszerűen átlátta a helyzeteket, látta az okozatok mögött az okokat, átlátta az európai helyzetet. A tudásnak nagyon magas szintjén járt, hatalmas jártasságot árult el a tudás legkülönfélébb területein. Kimagaslóan iskolázott ember volt, rendkívüli nyelvtehetség. Na most a nyelvtehetségét úgy tessék elképzelni, hogy szinte természetfeletti nyelvtehetsége volt, szinte minden nyelven beszélt. Folyékonyan németül, angolul, olaszul, portugálul, spanyolul, görögül, latinul, szanszkritul, arabul, kínaiul. Minden országban, ahol megjelent, amit meglátogatott, emiatt benszülöttként fogadták őt. Ugyanakkor értett a zenéhez. Ugye a zene mindig a mentális képességek legmagasabb ötjához, a mentális világ legmagasabb rendű szintjéhez tartozik. Nagy muzsikus volt, gyönyörűen énekelt, zenét szerzett. Nem utolsó sorban kiváló kémikus volt. Majd szó lesz később róla, hogy az alkímia területén mennyire jártas volt. A képességei közül mindkét kezét egyforma ügyességgel használta. Tehát ugyanazt a szöveget például feljegyezték róla, mindkét kezével elkezdte leírni. Na most pontosan egyformán sikerült leírni a szöveget, hiszen a két lapot itt egybehajtották, és az pontosan fette egymást. Egyszeri olvasás után képes volt bármilyen szöveget fejből ugyanúgy elmondani. Úgy látszott, hogy a legbizalmasabb részleteket is ismeri a felsőbb körök életéből, az udvartitkaiból, többet tudott, mint a király titkosszolgálata, mondták róla. Az eseményeket sokkal jobban ismerte, mint a történettudósok. 2000 évre visszamenőleg fantasztikus történeteket, történéseket mesélt el, tényleg olyan félelmetesen, mint egy történelemtudós. Évszámokra, eseményekre, alakokra pontosan emlékezett. Adatai pedig hihetetlenül pontosak voltak. Na, most tessék még figyelni. Telepátiával megérezte azt, hogyha valahol szükség volt rá, valamely országban, vagy valamely barátjának, ismerősének szükség volt rá a jelenlétére, és akkor elutazott oda. Aztán még extrémebb. Feljegyezték róla, hogy barátai lakásán úgy jelent meg, hogy nem vette igénybe az ajtót. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az ablakon jött be, hanem egyszerűen jött és megjelent. Hát átment a falon. Egyszer egy részlet egy ősi korból, amiről éppen mesélt, nem jutott eszébe, és most egy ilyen adoma jön, de ez éppenséggel jellemző Saint-Germainre. Megkérdezte a komornyikját, hogy nem tévedés ez, Roger? A komornyik pedig azt mondta, hogy gróf úr, úgy látszik elfelejti, hogy én csak 500 éve vagyok az ön szolgálatában, és ez még az én elődöm idejében történhetett. Tehát teljes a rejtély, ezekből látják. Nagy Frigyes, aki szintén hát ismerte őt, úgy jellemezte, hogy a férfi, aki nem hal meg. Tehát vitathatatlan volt a nagysága, honnan is volt az okkultudása. Ez az, ami engem legjobban érdekelt. Ő maga mondta ezt, hogy atyám a titkos tudomány volt, anyám a misztériumok. Mi is volt ez a titkos tudomány? Hát ez a titkos tudomány az alkímia volt. Az alkímia, ugye az alkimisták az egyiptomi Hermészt nevezték meg ősükként, a legmagasabb tudás uraként ismerték, tisztelték őt, és a legtöbb hermetikus írás alkimista írás. Az alkimia célja, elsődleges célja pedig a teremtés, és ezáltal a világ működésének a megfejtése. Mivel dolgozik az alkimista? A művelet alapanyaga, amellyel dolgozik az alkimista, az úgynevezett prima matéria, vagy ősanyag. Ez a tökéletlen, közönséges anyag, tehát az ősanyag, mondták az alkimisták, hogy ez a tökéletlen, közönséges anyag mindenben benne van, és magában foglalja a bölcsek köve quintesszenciáját, azaz a tökéletességet, amely a tudatlanok előtt rejtve van. Tehát ugye van egy tökéletlen anyag, ami magában foglalja a tökéletességet, de ez a tudatlanok előtt rejtve van. Az alkimista pedig különféle transmutációk, átalakítások útján alakítja anyagát, művével együtt alakul. Ugye itt látjuk az alkimista műhelyt, ott egy lombik, amiben éppen az alkimista dolgozik, de itt van ő maga, aki ugyanolyan fontos, hanem fontosabb, mint az, amit éppen a lombikban csinál. Tehát az alkimista együtt alakul és formálódik a testével, lelkével, szellemével, míg nem ő maga is a bölcsek kövévé válik. Az alkímia elsődleges célja tehát a teremtés és ezáltal a világműködésének tökéletes megfejtése. Az alkimisták az anyag átalakíthatóságában hisznek, abban, hogy az értéktelen anyagból értékes anyag hozható létre, a beteg anyag meggyógyítható és egészséges lesz belőle, megnemesíthető az anyag, és különféle műveleteket, folyamatokat végez, tisztítások, átmosások, lebontások, rohasztások, majd újraépítések következnek az alkimista folyamatokban. És hát az ólomnak, ennek a bizonyos ősanyagnak, tehát ólom az, amivel ők az ősanyagot, a prima matériát jellemezték, aranyjá változtatása nem más, mint az emberi természet visszanemesítése az ős eredeti állapotába. Herméztől származik ez a mondás, és ebben talán minden benne foglaltatik. Nézzétek, feltártam nektek, ami rejtve volt. A mű, ugye az alkimista mindig a nagy művet készíti, a mű veletek van, és nálatok van. Veletek van, és nálatok van. Bennetek található ugyanis, és örök. Mindig jelenlevő, akárhol vagytok is, szárazföldön, vagy tengeren. Jó, tehát atyám a titkos tudomány volt, anyám pedig a misztériumok. A misztérium szó jelentése beavatása rejtelmekbe. A misztériumok ugye olyan ősi hagyományokra épülő vallásos szertartások, amelyeket a profánok és a beavatatlanok nem igen látogathattak, drámai előadások, más módokon szertartások, különböző jelképek, szimbólumok, hatalmi jelek, erők invokálása, ezek történtek itt a beavatási szertartásokon, és a cél az volt, hogy a dolgok belső lényegére, eredetére, az ember szellemi természetére ébresszék rá az úton járót, és a magasabb rendű életre utaljanak és inspiráljanak. Ugye megkülönböztetjük a kisebb és nagyobb misztériumokat, majd itt látjuk a következő képeknél is, amikor a könyvről fogok beszélni, hogy egy bizonyos szintig a kisebb misztériumok, amikbe a nagyobb közönség többen bevonhatók, a sokaság is bevonható az ünnepek, a jeles napok kapcsán, és később pedig a kifejezetten csak a beavatottaknak szóló ezoterikus misztériumok következtek. Na nézzük akkor ezt a titokzatos könyvet, mert ugye a trinozófiáról, a háromszoros isteni bölcsességről van szó. Blavatskyné is azt mondta erről a könyvről, hogy ez a legritkább, legokkultabb, legmélyebb, legmagasabb, nem tudom minek nevezem, kéziratoknak az egyike. Nagyon rövid, mindössze 96 lap, szép kézírással van írva az egész, nagyon iskolázott nyelvezettel, nagyon kifejezően, számos ragyogó színnel ábrázolt kép van benne. Francia szöveg, a sorokat pedig helyenként itt-ott, minthogyha máshonnan átvett, ősi nyelven írott betűk, szavak, mondatok, mágikus szimbólumok és rajzok egészítik ki. Ez, hogy a legszentebb háromszoros bölcsesség, ez nem csak a hármasságra utal, hanem arra is, hogy háromszoros kóddal lehet a művet felfejteni. Az egyik kód, megfejtési kód az alkímia, amire ugye utaltam az előbb, hiszen atyám a titkos tudomány volt az alkímia, mondta Saint-Germain. Aztán a második kód az esszénus kabala, a harmadik pedig az alexandriai hermetizmus, tehát a hermetika. Ahogy az elején mondtam, nagyon nehéz erről a könyvről beszélni, mert mély tanulmányozást igényel, hiszen nagyon tele van, tehát tel is tele van a könyv szimbólumokkal, amiknek az értelmét a mai ember majd, hogy nem alig ismeri, alig tudja megfejteni. Mankó, kulcsok kellenek ahhoz, meg segédletek, meg minden egyéb, hogy megértsük, megismerjük. Nagyon könnyed a szöveg, legalábbis úgy tűnik, aztán egy idő után az ember rájön, hogy hoppá, hát itt aztán nagyon mély titkok lehetnek, mert egyrészt olvasom, úgy értem a szavakat, de a szavak mögött az a jelentés, azok nagyon-nagyon mély jelentések. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a kis 96-os, 6 lapos könyvet akár egy életen keresztül lehet tanulmányozni. Nem más, mint a lélek nagykorúvá válásának a naplója, és azt gyanítják, hogy valószínűleg Saint-Germain saját beavatásának a leírását tartalmazza ez a könyv. 12 részből áll, a 12 állatodi jegynek megfelelően, az zodiákus mintájára, és mindegyikhez egy-egy rajz tartozik megvilágosításképpen, és tulajdonképpen az ösvényre lépéstől elvezet a könyv egészen az adeptusságig. Blavatskyné azt írja a szimbólum nyelvről, hogy mivel pedig a szimbolikus formula megpróbálja azt jellemezni, ami túl van a tudományosok fejtésen, és nagyon gyakran értelmünket is messze túlszárnyalja, ezért szükségképpen az értelem fölé kell emelkednie. Hát ez az, amiről beszéltem az elején. Ez a könyvnek a címlapja, és akkor egy picit erről beszélnék, mert ez egy kulcs a műhöz. Ha megnézik ezeket a pici kis, apró kis képecskéket, akkor ez mindjárt a hármas kulcsot próbálja megmagyarázni. Elmesélem nagyjából, hogy mi micsoda. Tehát itt fönt, a bal felső sarokban látnak egy madarat, Hermész madara, ugye kifejezetten az egyiptomi szimbolikából van. Itt alatta van egy aranygyümölcsökkel terhes fa, és edény a műhöz. Tehát ez is nagyon-nagyon szimbolikus, tehát egy aranygyümölcsökkel terhes fa, és edény az alkimista műhöz, az átalakítás folyamatához. Aztán itt ez a kis képecske. Az egyszerű anyag szárnyaktól övezett golyó formájában. Tehát itt az anyag, és itt pedig szárnyaktól övezett formája. Tehát az anyag átnemesítése, felemelése és szellemülététele. Aztán itt felül a sugárzó háromszög az isteni névvel. Lélegezz e szerint. Sugárzó háromszög az isteni névvel. Itt egy érdekes rajz. Ez egy szabadkőműves szimbólum. Méghozzá olyan testtartásban áll itt ez a férfi alak, ami a szabadkőműves beavatásokat jellemzi. Tehát beavatás előtt álló szabadkőműves. Itt a kis körben, ugye a kör is mindig egy szimbólum, héber betűk találhatók, Isten az alkotó. Ezt jelentik a héber betűk. Itt az alkotó aláírása van, egy AB betű. Aztán itt a bal sarokban a Genézis könyvéből két sor, viszont nem az eredeti Genézis könyve, hanem egy picikét átírva. De ez tudatosan van ám átírva, nem azért, mert a másoló esetleg eltévesztette. Ugye az eredeti szöveg az úgy szól, hogy a föld pedig kietlen és puszta vala, tohuba bohu, és sötétség vala a mélység színén, és az Isten lelke lebeg vala a vizek felett. És hogyan lett átírva a szöveg? A föld kietlen és puszta lesz. Jajveszékel és gyűlölet és rémület fog uralkodni arculatán, és elhím lélegzete a szellem jelenléte miatt elpusztítja azokat, akik elpártoltak Istentől. Ez egy picit, ha akik voltak egy évvel ezelőtt a Jánosnak a Jelenések könyve előadásán, egybe hangzik számomra ez az átírás a Jelenések könyvében foglaltakkal, ami tulajdonképpen ugyancsak a legmagasabb szintű beavatások egyikéről szól. Kiemeltem, egy picit visszamegyek még, mert ezt a pici négyszöget. Ez pedig a beavatásra kerülőnek az útja, tehát mondjuk a második fejezetben beavatásra kerülő jelölt éppen bolyong a labirintusban, és bekerül egy csarnokba, és választania kell, hogy melyik ajtón, milyen égtáj felé, és milyen színű ajtón megy ki. Hát ennek is szimbolikus jelentése van, hogy melyiket választja. Mert ha a fekete ajtót választja, az az aszketizmus és a munka, azaz megmarad a jelölt a materiális aranynak a készítését, magyarán aranycsinálóvá válik. De ha a vörös ajtót választja, akkor az a hit megvilágosodott szeretet útja, és az univerzális gyógyszer elkészítését, ami a népek gyógyítására szolgál. Azt készítheti el az úton. Arra nyer beavatást. Ha a kék ajtót, akkor az áldozat és megtisztulás útját választja, és az élet elixír elkészítése lesz a feladata. Viszont Saint-Germain, aki ezt a könyvet írta, a fehér ajtót választotta az adeptusnak és a bölcsekkövének az elkészítését. És akkor egy pár gondolat a tökéletességhez vezető útról. Ezt mindnyájan ismerik, akik teozófiai tanulmányokat folytatnak, eljárnak előadásainkra. Itt az első négy nagy beavatásról van szó, és az ötödik szint, ami egy vízválasztó, és majd meglátjuk a könyvben is, Saint-Germain könyvében is, az ötödik szint miért annyira fontos. A tanítványság fokozatait tettem még ide fel, ami szintén, tehát ahogy a teozófia tanítja, de ugyanerről van szó a könyvben is, Saint-Germain könyvében. ahogy az eszmék emberéből a jellemének nemesítése során először próbatanítvány lesz valaki, majd elfogadott tanítvánnyá válik, aztán a mester gyermeke, illetőleg beavatott. És amit mutattam, azt az első négy nagy beavatást, az alsó, első, második, harmadik, negyedik beavatást, nézzük meg, hogy mi az a 10 bilincs, amitől meg kell szabadulni annak, aki ezen az úton jár. Ugyanez van leírva a Saint-Germain könyvében is, csak rendkívül szimbolikus és nagyon sokszor alkimista módon, alkimista szimbolikával. A második beavatásig, amit a keresztény szimbolika ugye megkeresztelésnek hív, a személyes énkáprázatától kell megszabadulni, a szkepticizmustól, kételytől, bizonytalanságtól, a babonáktól, tévhitektől, rutintól, pótcselekvésektől. A harmadik nagy beavatásig, a mindenféle ragaszkodástól, az érzéki örömökhöz, az érzelmekkel tette örömökhöz való ragaszkodástól, illetőleg a harag és gyűlölet minden lehetőségétől. A negyedik beavatásig pedig, ami ugye a húsvéti ünnepkör a keresztény szimbolikában, a formabeli szépség és a formában levő lét utáni vágyakozástól, a forma nélküli lét utáni vágyakozástól, hiúságtól, büszkeségtől, gőgtől, izgatottságtól, ingerlékenységtől, vagy attól, hogy bármi megzavarja az embert, illetőleg a tudatlanságtól, nemtudástól, illúzióktól. És akkor jön az ötödik beavatás, az ötödik nagy beavatás, ami már túl visz az emberén, ez a feltámadás és megbemenetel a keresztény szimbolikában, és hát az útnak még nincs vége, mert további 7 haladási, működési lehetőség van az adeptus előtt, amiről én most nem fogok beszélni. Nézzük akkor még a könyv egy-egy ábráját, egy-egy rajzát. Ugye az első fejezet a börtönben zajlik, ami tudjuk, hogy a lélek börtöne, az anyagiak, az anyagi világ, nem is a lélek börtöne, az anyagi világnak a börtöne. A második fejezet, amikor már elindul a beavatott, a föld mélye felé, az alvilágba vagy a Hádészbe, itt ebben a könyvben ezt a Vezúvban tett séta. Minden, tehát amit következnek, azok az alsóbb misztériumokhoz, az önfegyelem és a megtisztuláshoz tartoznak. Következő képek. Itt egy rövid kis szöveget írtam ki, hogy milyen is magának a könyvnek a szövege, hogy egy picit ismerkedjenek meg vele. Fejemen vászonlepel, kezemben aranyág, félelem nélkül haladtam előre a hely felé, ahol a parancs szerint az éjszakát töltenem kell, a Vezúv felöböltött. Mellettem hosszú fehér köntös feküdt, lazaszövésű anyaga, mintha vászonból lett volna. A szavak azt az utat jelölték meg, amit követnem kell. A folyosó 3 mérföld hosszú volt. Nem bántam a múltat, és nem féltem a jövőtől, az út pedig egyre nehezebbé vált. A terem közepén 4 szögletes tömb, ennek közepén kristályos csillag ragyogott. Északi oldalán övig mesztelen nőt ábrázoló képet láttam. Térdig érő, fekete redős anyag hullott alá a derekáról. Kezében pálcát tartott, és azt a vele szemben álló férfi homlokához érintette. Kettőjük között asztal, az asztalon serleg, és egy láncsahegy állt. Hirtelen láng csapott fel a földből, és mintha a férfi felé lobogna. Láttam, hogy a csillag felvillan, helyéről felemelkedik, megfordul, és azután a fehér ajtón át gyorsan kiröpül, azonnal követtem. Tehát körülbelül ilyesmi a szöveg, és mi mindent jelent a szimbólumok tekintetében. Az asztal talapzatán itt látható a nap és a hold egyesített jele, ez kifejezetten alkimista szimbólum. Itt különböző egymásra helyezett lapocskák vannak, ezek a különféle elemeket jelentik, a mű változásait jelentik, ami különböző színekben mutatkoznak meg, és legfölül a 4 alsó elemet megkoronázza a quintesszencia, a bölcseknek az étere. Itt van egy kör, a hermetikában ez a férfinak és a nőnek a jele, egy okkult monogram, benne görög betű jelentése Isten világossága, felismerés világossága. Van két felirat, kékben és vörös téglalapban, itt pedig az arany összetételének a formulája van leírva, méghozzá azzal, hogy meg lehet gyorsítani a lélek fejlődését, ezzel így és így, ezzel és ezzel. A nő alak Ízisz, aki a beavató szerepében van, ő a természet, fekete szoknyája a testi világot jelenti. A mesztelen férfi a jelölt, hiszen jelölté nem válhat más, csak az, aki leteszi mindazt, ami a földi életben ifság, rang, hatalom, csak azt viheti a beavatás során magával, ami önmaga. Itt a kerekasztal, lábánál az örök tűz, ez a világot jelképezi. Itt van rajta a kehely, ami a víz, a láncsahegy, ami a tűz, és a pálca, ami a levegő szimbóluma, tehát az elemeknek a szimbóluma. És héber felirat van Ízisz fölött, itt, ennek az a jelentése, hogy akik belefáradtak a világi dolgokba, a bölcsesség felé fordulnak, minden áldásos dolog adományozójához. Tehát látjuk, hogy rengeteg, tehát még oldalakon keresztül lehetne a szimbólumokat sorolni. Így épül fel a mű, szimbolikusan olvasandó, vagy olvasható. Itt most csak néhány képet villantok fel, mutatóul mindössze. Mert idő sincs rá, illetőleg, ha valakit érdekel, úgyis kezébe fogja venni a könyvet, és önmaga is megnézi. A víz, a tűz és a levegő próbából mutatom meg ezeket a képeket. Hát itt látják ugye a vörös oroszlánt. Körülbelül úgy jártam ezzel a 96 oldalas könyvvel, mint hogyha Szepes Mária vörös oroszlányát el szerettem volna mondani, tehát ez lehetetlen, mert ez az egész 96 oldal, ez majdnem az ugyanarról szól. És látják már a magasabb misztériumokból vettem ki még két képet. Az egyik a halál, ez itt egy ilyen trójai falószerűség, amiből egy halott bukik ki, tehát szembesülnie kell a beavatottnak a halál tényével, illetőleg az anyagot teljes mértékben átszellemiesíteni, és ez pedig az újjászületés, ahogy fel kell a sírból. Tehát ilyen szimbólumokkal dolgozik a könyv. És akkor legvégére hagytam egy kis versikét, ami a trinozófia elején van, francia nyelven, és annyira érdekelt, hogy mit is jelenthet, hogy aztán egy költőbarátom lefordította, nem igazán lett még műfordítás, de nyersfordításnak jó. A természet egésze, kíváncsi vizsgálójaként megismertem a nagy egész elvét és végét, írja Saint-Germain. Láttam töméntelen aranyat folyamának alján, megragadtam anyagát, és tetten értem lényegét. Magyaráztam, az anyányi lélek, mely művészet útján építi föl házát, jut győzelemre, és egy mag, miként húza szem mellé helyezve a Neptus porban hajt palántát, másik szőlőtőt, lesz kenyér és bor. Itt csak a szimbólumokra tessenek megint figyelni, hogy mag, palánta, szőlőtő, kenyér és bor. Tehát ezek mind az anyagiból a teljes szellemiesülés folyamatát jelentik. Ha Isten nem akarja, semmi sincs, semmiből nem lesz semmi. Sejtettem, kutattam, min alapszik a világegyetem. Semmi sem őrzi az egyensúlyt, nem szolgál támaszul. Végül dicséret s megrovásújával mértem az örökkévalót, mely szólította lelkem. Meghalok, imádok majd, mindössze ezt tudtam. És most néhány ajánlott irodalmat a témához. Tehát először is mindig azt a könyvet ajánlom, ami az igazi forrás. Tehát Saint-Germainnek a legszentebb trinozófiája, a háromszoros bölcsessége. Nagyon melegen ajánlom a honlapunkról letölthető Led Peternek a Mesterek és az Ösvény című munkája, Isabel Cooper Oakley-nak, aki a Magyar Társulat 100-valahány évvel ezelőtti történetében, ő az alapításban itt volt Magyarországon, sőt azt is elárulom, ezt most csak zárójelként mondom, hogy itt a Farkasréti temetőben lett eltemetve, ő kutatta kifejezetten Saint-Germain életét, és angol nyelven rengeteg könyv található meg Saint-Germainről. Herbert Silberer könyvét, az okkult alkimiai szimbólumokról nagyon érdekes könyv, misztériumokról, Birodénes jegyzetét, Reiher László teozófiai panorámáját, ami remekül foglalja össze az alapfogalmakat ebben a témakörben. Dr. Minya Klárinak a magyar mesterről szóló írása, ez is megtalálható az interneten, itt olvashatnak egyáltalán az összefüggésekről, hogy miért is hívja Rákóczi mesternek, Led Peter, Saint-Germain mester, illetőleg hát még néhány teozófiai szótárt és lexikont. Megköszönöm szépen a figyelmüket, és ajánlom akkor figyelmükbe még egyszer ezt a könyvet olvasásra.